Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk a menetrendet, benne pedig egy egyszemélyes estet ajánlunk. Fodor Anna Mária színésznő a legendás Blaha Lujzáról állított össze színházi programot, ez pedig a Cukorbaba. Olá Andrea interjúja következik.
Mese, mélység, szerelem, örökös változás, színésznő sorsok a színpadon innen és túl. Erről beszélgetünk most egy egészen egyedi produkció kapcsán, ami nem jöhetett volna létre, hogyha az alkotónak nincs különleges vonzódása a könyvekhez és a színházhoz egyaránt. Fodor Anna Mária vendégem, akinek egyszemélyes estje szerelemről, vágyról, öniróniáról és örökérvényű kérdésekről szól. A darabban színész legendák és mellettük korunk primadonnái is megjelennek. Induljon ez az interjú azzal, mi hívta életre ezt az izgalmas összművészeti előadást, mióta érlelődött ennek a produkciónak a gondolata.
Igazából elég régóta, sokat olvastam, sok könyvet kaptam például tőled is, nagyon sok kortárs, költő, író könyvével foglalkoztunk még a Kortalan Kortárs című nagy műsorunk alatt, ugye és akkor is tőled kaptam nagyon-nagyon sok ötletet, és kinyílt a világ. Ezt Herceg Adrival csináltam, meg Járó Zsuzsival.
Az évekig műtött a Mozsár műhelyben.
És valami ilyenre vágytam, hogy mindent csinálhassak. És amikor egyszer-kétszer próbálkoztam például rendezéssel, akkor pont ezt akartam a színészeimnek adni, hogy tudom körülbelül, hogy mire vágyik egy színész. Hogy szakadjon le az ég, és mindent csinálhassak, és tulajdonképpen nem találtam olyan könyvet, ami... De volt egy könyv, a Halász Ritáé, a Mély Levegő, amivel nagyon kacérkodtam, és aztán végül arra jöttem rá, hogy én egy régi módi színésznő vagyok valahol, és imádom a régi nagy bölény színészeknek az önéletrajzi könyveit. Nagyon, nagyon imádtam, és nagyon sokat forgattam ezeket a Huszti Pétertől Zsutka Éváig, tehát hogy nem csak a nőkét és Marlon Brando könyvét, önéletrajzi könyvét is. És azt éreztem, hogy annyi közös van, amit így találok, gondolatok, fájdalmak, szerelmek, veszteségek, hogy valahogy ezekből a naplókból kell valamit összeraknom, amit én egyébként a saját szavaimmal vagy nem mernék, vagy nem érzem olyan fajsúlyosnak elmondani, és akkor ez így egy szerep lesz, nem pedig úgy én, hanem így leszek én ebben.
Két izgalmas kérdés is van abban, amit mondasz. Egyrészt, hogy egy színésznő mikor jut el odáig, hogy legyen egy önálló estje? Tehát, hogy mi minden jöhet ki belőled, amit egyéb szerepeid nem tesznek lehetővé?
Én csodálom azokat, akik kiállnak egy órát, másfél órát szövegelni, mert ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem. És ez nekem azt éreztem, hogy ez majd az utolsó utáni dolog lesz.
A pályádon, vagy igen. Korábban azt gondoltad?
Igen. Meg, hogy nem merek egyedül. Ez is bennem volt. És aztán rájöttem, hogy én a Pintér Béla és társulatában vagyok, és tulajdonképpen eléggé aktívan és elfoglaltan vagyunk ebben a kis társulatban, de hogy miért ne lehetne még egy plusz dolgot így a sok elfoglaltság mellé, és akkor ez lett az, hogy akkor a kezembe veszem a kis életemet, ami már elég régóta a saját kezemben van tulajdonképpen, meg a szerencsén is sok minden múlik, és nyáron elkezdtem ezeket a naplókat összerendezni, és kiírogatni, és kitalálni, hogy mi is legyen. És végül a Blaha Lujza lett a sorvivő, vagyis az ő kis naplója, és ártatlan, naív, nagyon tiszta gondolatai, és szépen ebbe beleraktam még több nagy színésznőnek az életének a részleteit, és tulajdonképpen a Tordai Teri mondta, akinek meséltem az ötletemről, hogy valahogy fogalmazzam meg az egyedüllétet ebben, a szépségét ennek a dolognak, nyilván a mélyét is.
A színészségnek, vagy a színésznő létnek?
Igen, igen, hogy milyen az, amikor minden csillog, villog, és a cipődből isznak. Jó, hát nálam ez még nem történt meg, de hogy vannak olyan színésznők, akikkel ez a különlegesség is megtörténhetett, és hogy valahogy e köré kéne a gondolataimat fogalmazni, valamint nagyon-nagyon izgat engem az, hogy a mai akár celebek, akár hát kimondom, akár pornószínésznők, akik színésznőnek mondják magukat, természetesen nem leértékelve, hanem ők hogyan élik meg ezt a fajta csillogó életet. És ezek vegyítve lesznek ebbe a szép kis mesébe, ami tulajdonképpen egy ilyen mesés kitárulkozás lesz.
Lényegében szembeállítod az egykori nagy színésznők csillogását, életét, vagy azt, hogy amivel akkoriban, akár Blaha Lujzától Karádi Katalinig és Tordai Terig, tehát hogy mivel lehetett a világ közepének lenni színésznőként, és hogy a mai világban egy celebnek mi kell hozzá, igen?
Meg szerinted inkább ez egymás mellé. Uh-huh. Szóval, hogy nem akarom nem alá fölé, gondoljon mindenki, amit akar, én is gondolok valamit, én is elhelyezem magam ebbe a történetbe, meg egyáltalán a világban, meg saját magam számára is előrébb, hátrébb, néha lejjebb csúszom a saját szememben is, néha meg nagyon leértékelem magam, és akkor nagyon föl kell húzni, vagy egyáltalán értékelni azt, hogy ez egy foglalkozás, és ez az én hivatásom, és hogy ez tök jó dolog, és lubickolni akarok ebbe természetesen, sírással, fájdalmakkal, de viccekkel is, igen. Uh-huh. És hát tök érdekes, annyira sok érdekes dologgal találkoztam ez alatt a gyűjtögetés alatt, például, hogy Gáspár Anna segít nekem nagyon sok mindenben, és végül úgy alakult, hogy a Klebersbergben lesz a bemutató november 12-én, és ugye a Klebersberg Kuno mondta a gyászbeszédet a Blaha Lujzának a temetésén, és ugye ez is olyan érdekes visszacsatolás, vagy olyan szép bélyegezen.
Hogyha végignézed ezeknek a nagy művészeknek az életét, akkor mennyi volt ebben az esetlegesség, mennyi volt a tudatosság?
Nagyon érdekes. Ugye próbálom ezeket a színésznőket videón is nézni, a mozdulataikat, a hanghordozásaikat is szeretném belecsempészni ebbe az előadásba, és ez, hogy tudatosság, hát nem tudom, uh-huh. nem látok egyiknél se, vagy lehet, hogy volt, fene tudja. Nekem a nagyon tudatos, az megrémiszt ebben uh-huh. a szakmában.
Tehát az ösztönösség fontos? Nem?
Talán igen, de uh-huh. fölnézek arra, aki tudja ezt tudatosan csinálni, vagy kontrollban. Miközben kell a kontroll természetesen a színpadon is, egy őrületben, egy nagy szenvedélyben, ami visz, mert különben nem tudnád elmondani a szöveget, mert különben ott maradnál, belehalnál, és hát haza kell menni, és igen, van, amelyik hazament, és gyermeket nevelt, van, amelyik hazament, és a kutyájával foglalkozott, vagy a szerelmeivel, vagy csak egyszerűen nem evett egész nap, és utána elment a Mátyás pincébe, és nagyon durván bezabált. Tehát végül is ezek, uh-huh. ezek lehetnek tudatos dolgok, de az, hogy pályaépítés, hát nem is tudom.
Lehet, hogy abban az ő korukban nem is lehetett, vagy nem is lehetett erről szó. Ez most azért is vagyok erre kíváncsi, hát, hogy a mai színésznek lehet-e, egy mai színésznőnek lehet-e.
Hát ugye Blaha Lujza is körülbelül 3 éves korától már sodródott a szüleivel, és a katonazenekarral, és ennek a tulajdonképpeni cigány életnek a gyönyörűségeivel, meg Rutka Éva is nagyon-nagyon korán már színpadon állt. Biztos lehet, szerintem egy pici tudatosság kell ahhoz, hogy életben maradj, úgyhogy valamennyi, igen.
Nagyon érdekes címet választottál. Mit jelent ez a cukorbaba?
Ezt képzeld el, hogy így hívták gyerekkorában a Blaha Lujzát. És egyszerűen annyira megtetszett, nyilván, olyan, de sokat mondom ezt a nyilvánt, mert nekem nyilván, hiszen ebben élek már egy fél éve, a nemzet csalogánya. De kiskorában ugye őt kis csivitelő ott futkosott mindenki lába alatt, színpadon, színpad alatt, szekéren, lovak között, és ezt a nevet kapta, hogy cukorbaba, meg még valami békának is hívták, de ez is tök érdekes, hogy van egy sütemény is, amit róla neveztek el, rózsaszín fondant. úgyhogy valahogy ez is majd megjelenik az előadásban. És nagyon tetszett ez a név, és így igazából a celeblányok miatt is nagyon tetszett, mert hogyha mondjuk angolul lenne, akkor teljesen más jelentése van a mai világban ennek a szónak, de sokat mond szerintem.
A törékenység is benne van nekem rögtön, az jutott eszembe a cukorbabában.
De tényleg.
Nem, hogy valahogy elroppant pillanatok alatt.
Meg egy porcelán, igen.
Ki volt a kedvenced, vagy érzel-e bármelyikükkel azonosságot, vagy közösséget, mondjuk így inkább közösséget, vagy hogy mindegyik életében van valami olyan, ami téged megszólít?
Mindegyikben van, tényleg? Igen. Mm. Igen, olyan érdekes, hogy némelyik iszonyú mélyen szomorúan fájdalmas, és hogy van amelyik színésznő, most nem akarom nagyon elárulni még, hogy melyik az, de hogy van egy színésznőm, aki meg a végletekig pozitív és csillogóan, és mégis úgy tud visszanézni, hogy minden megérte, és van amelyik színésznőm meg akár volt egy Kossuth díj, akár meghalt a szerelme, nem tudott tovább lépni, és az élet áldozatává vált, miközben azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb, legnagyobb volt.
Az, ahogyan megéltek bizonyos helyzeteket, vagy női szerepeket a színész lét mellett, az mennyire fontos ebben az előadásban? Vagy mennyire törekszel rá, hogy megmutasd ugye az életüknek a másik oldalát?
A napló részletekben, például Psota Irénnél nagyon szépen ott van, hogy igen, január 3, nagyon beteg vagyok, nincs kedvem semmihez, a nap se süt, éhes se vagyok, de ha eszem, nem akarok elhízni, szóval nagyon színes, vagy akár az, hogy a Blaha Lujzánál, hogy kedves naplóm, teljesen máshogy fogalmaz nyilván 1903-ban, mint valaki 1980-ban, de annyira szép összehasonlítani, hogy beszéltek ezek, a Blaha nekem nagyon mesés, sokkal megfoghatatlanabb, egy pár gramofon felvétel maradt meg az ő csillogó csalogány hangjából, meg két néma film, amiket utált, mert ott nem hallatszódott, úgyhogy ezt a vonalat ő nem is akarta így folytatni például, már hogy a filmezést. A megfoghatatlansága miatt a Blahát például volt osztálytársammal, Krucsó Ritával árnyátékokban fogjuk megjeleníteni, mesésen, rózsaszínen, habosan, úgy, amilyen naívan írta ő a mondatait, és a többiek, akár a Rutkai, akár a Psota, akár a Gobbi, meg a nyersességétől lesz szerintem szívbe markoló. A celebek, sztárok, meg azért kissé elemelten viccesek, és hát nyilván az egészet összeköti az, hogy ez én vagyok. Mindegyik mondatban megtaláltam magamat, a gyerekkértésben, a szerelemféltésben, hogy mit tegyek előadás előtt, mit ne egyek, hogy Blaha Lujza imádta füredet, csopakot, a hajókat nézni. Szóval nagyon, nagyon én vagyok.
Mondtad az árnyátékot, milyen műfaji sajátosságai lesznek még a te előadásodnak. Szóval, hogy mondtad, hogy amikor rendeztél, akkor megpróbáltál lehetőséget adni, hogy mindent megmutasson egy színész vagy színésznő abban a darabban, de nem biztos, hogy mindenki ennyire sokféle dologban kipróbálta magát, mint te. Ugye a bábozás nem mindenkihez áll közel.
Nekem ez mindig megmaradt. Én ugye bábszakon végeztem, nagyon-nagyon szeretem az osztálytársaimat, és ők bábszínészként működnek is. És csodálatos, és mindig ez a kreatív izgalmassága a színháznak, az nekem ott van a bábszínházban, és én ezt akarom, és mindig is akartam használni, és tulajdonképpen én ezt a sűrítményt kaptam ott, és ezért is használom ezt a technikát, meg a Rita volt osztálytársam, ebben nagyon ügyes. A Herceg Adrien rendezés rakja össze nekem ezt, akiben nagyon bízom, ismeri a humoromat, és egyébként nagyon sok emberrel beszélgettem. Tehát beszélgettem Sándor Pállal, mert hogy lesz benne Karádi Katalin. Önvallomás az élete sötétebb, gyötrőbb oldalairól. A legutolsó interjúja nagyon érdekes, és sok mindent mesélt nekem erről a Pali, ami végül nem került bele abba az utolsó interjúba, de hogy olyan szép, hogy verset is mond. Én is szeretnék. Én nem vagyok egy versmondó lány, de ahogy ott Karádi elkezdi, vagy akár elkezdi énekelni a dalait, az nagyon megindító, és ilyeneket szeretnék. Tehát nem egy zenés est, ahova kiállok, és ezt a dalt eléneklem, hanem bele-bele kezdek ezekbe a nagyon ismert dallamokba, amik azokhoz a színésznőkhöz kapcsolódnak, és valahogy ez jut eszedbe neked is, amikor a halálos tavasz, és akkor egyből elindul a Karádi hangja is. És valahogy ezeket így le akarom szépen képezni, azt a hangulatot akár, annak a riportnak a hangulatát. Nagyon érdekes volt, hogy nem engedte, ugye, hogy közelről vegye a kameram, és még mielőtt bekapcsolt a kamera előző nap, meg mindent mondott magáról, és pezsgőt ittak, és kinyílt, és utána másnap, ahogy indult a felvétel, meg egy teljesen távolabbi füstben gomolygó gyönyörűség nyílt meg, de hát nem úgy. Azért, nem annyira.
Nyilván nehéz letenni azt, aki az ember volt, vagy ahogyan a közönség megismerte. Szóval, hogy az egy
igen, és tök érdekes, hogy valaki erről szerette beszélni, hogy én mi voltam, hogy nekem mi fáj, és elmondja, hogy mi fáj, de utána oda mondja, azt is hozzáteszi, hogy nagyon szeretem az embereket, nincs olyan, akit nem szeretek. És közben meg, hát mik történtek vele?
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ahogyan mondjuk a történelem viharai szétzilálták ezeknek a művészeknek az életét, fontosnak tartod megmutatni?
Karádinál tehát, igen. Azt hiszem talán a többi embernél nem is beszélek erről. Uh-huh. Karádinál igen.
Gobi Hildánál sincs.
Nem, hát ott is beszélhetnék természetesen a politikáról, a Nemzeti Színház felrobbantásáról, vagy tehát tömérdek, és egyszerűen még mindig jönnek folyamatosan ezeket a sztorikat dobja föl a telefonom is, és hát hány színész és színésznő életéről lehetne még mesélni, és titkairól, tehát kimeríthetetlen. Hát ha lesz egy második rész, akkor
színésznő sorsok színpadon innen és túl. Picit pihenünk, majd jövünk vissza a második résszel. Maradjanak velünk itt a Trend FM.